ágy, mindig azt kérem, hogy legalább akkor próbáljunk meg rámpa, vagy ilyen kis lépcsőt odarakni, vagy hogyha nagyon az se, de akkor legalább egy szőnyeg legyen, hogy ne az, hogy a csúszós padlóra ráugorjon a kiskutya. És akkor mindig mondják, hogy de nem magas a kanapé, csak ekkora, és mondom, értem, de nézd meg a kutyád mekkora. És akkor tegyük fel ott egy csivava, akinek mondjuk marmagassága 20 centi, a kanapé 40-50 centis, és akkor mindig mondom, hogy én se ugrálok a tetőről naponta 10-szer, 20-szor, és nekem se tenne jót.
A komoly problémák azok hol kezdődnek? Tehát, hogy mi, jó, hát mondjuk észreveszünk, hogy fáj, de igen, tehát egy komoly problémát is lehet fizioterápiával kezelni? Vagy?
Hát ugye úgy van, hogy először állatorvos kell meglátogatni, és hogyha az állatorvos vagy úgy ítéli meg, vagy ugye az állatorvos vagy elküldi a gazdit, vagy nem küldi el, de a gazdi önállóan eljön egy fizioterapeuta, az akkor ugye ő már tud mit kezdeni az állatorvosi papírból, és ugye maga a fiziós is átvizsgálja a kutyát. Hát ez, hogy komoly probléma, természetesen amikor már úgy sántít a kutya, vagy már nem akar felállni, azt mindenki észreveszi, de őszintén én mindig azt szoktam kérni, hogy preventíven, hogyha belefér fél évente egyszer csak átnézeti a kutyát, és a rengeteg dolgot meg lehet előzni. Most akár egy gerincsérvtől kezdve egy nem tudom, kíméli mondjuk a jobb vállát, és nem veszi észre a gazdi, de akkor túlterheli a balt, és akkor az artrózisos lesz valamelyik izülete. Ilyenek léteznek. És amúgy a labdázáshoz még csak vissza annyit, hogy ugye az új ízületek olyan szinten el tudnak artrózisosodni, hogy nekem nagyon sok betegem van, aki betegem, megint nem, paciensem, aki 5-6 éves korára olyan szinten artrózisos lesz a lábúja kutyának, hogy már alig bír lábra állni.
Mert az mi, hogy artrózisos?
Artrózis az az ízületben egy csontfelrakódás, ugye az idős embereknél is van ugyanúgy, amikor így elkezd fájni, behajlítani, meg rálítni, meg bármi, és ezért 5-6 éves kutyánál még 10 év jó esetben hátra van, és akkor itt mérlegeljük, hogy 5 évig nagyon jókat labdázott naponta másfél órát, vagy azt akarjuk, hogy 15 évig velünk éljen, és inkább futkározzon mellettünk labda nélkül.
Egyébként a Szájdognál nagyon sokféle program, illetve képzés lehetőség van. Közös futástól kezdve, iláncsáti programtól kezdve az ilyen-olyan kiképzésig. Pont ilyen rehabilitációs csoportok nincsenek esetleg, vagy vannak éppen?
Viselkedéses rehabilitáció?
Nem, egészségügyi. Tehát, hogy ahol csak artrózisos kutyák, vagy csak patellás kutyák, vagy...
Az az igazság, hogy nagyon nagy igény van erre, hogy szervezünk programot mondjuk csak idős kutyáknak, vagy csak reaktív kutyáknak. Ennek nem mondom, hogy nincsen létjogosultsága, de általában visszaüt. Tehát, hogy én szeretem ezt inkább, hogy mondjam... Az idős kutyás lét az nagyon sokféleképpen ki tud nézni. Lesznek olyan kutyusok, akik ilyen pillangókergető, nagyon cukik, és hát ők már csak kicsit lassabbak, de lesznek olyanok is, akik úgy idősödnek, hogy kifejezetten irritálni fogja őket a többi kutya. És akkor én hiába hirdettem meg egy olyan programot, a gazdi látja, hogy ó, idős kutyáknak szól, az én kutyám idős, oda fog jönni szegény, és csalódni fog, hogy bocsi, de a te kutyádnak ez nem lesz jó. Szóval én nem szeretek így ilyen módon programot szervezni, de nagyon sok olyan sport van például nálunk, Hoopers, hogy csak egyet emeljek ki, amit például agilityből, egy ilyen akadályugrós sportból pont azért alakítottak ki, hogy azoknak a kutyáknak, akik fizikailag valamiért nem terhelhetők úgy, vagy eleve nem is akarja az ember mondjuk agilitynek kitenni a kutyáját, mert az terheli az ízületeket, akkor egy Hoopersen, ahol ilyen húpok, ilyen félkörívek alatt kell átbújkálni, meg hordót kerültetni, távol irányítani a kutyát, ezt tök jól lehet csinálni. Idős kutyának is. Van most például egy Ridgebackünk, aki kerekes székkel működik, őnek a hátsó lábai nem működnek, egy fiatalkori baleset miatt, és ő húperszezik, és imádja. Szóval ilyenek abszolút vannak, de hogy szívesen segítek akár telefonon eldönteni a gazdiknak, hogy az ő kutyájának melyik program lenne inkább való.
Akkor mielőtt még az első szünetre elmennénk, kérlek szépen mondjátok meg, hogy merre vagytok különben?
A Szájdog az a 3. kerületi Bécsi úti Tesco fölött található, egy nagy 8400 négyzetméteres terület van, tavunk, meg mindenféle szuper felszerelésünk.
Azt a mindenit, Laura?
Mi Budakeszin vagyunk. Én nem fogok így belőni, hogy a Temető utca, de Budakeszin igazából mindig azt kérem, hogy a Petplexet írják be, mert valami csodálatos helyrajzi számunk van, amivel soha nem talál meg a GPS-szóval. Szóval igen.
Ott Petplex.
Igen, igen.
Jó, hát akkor innen folytatjuk.
tűzzel látod a fürge diákot, a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve nevetve kibutjan a kedve, egy ős evoit a fénybe kiállt. Régi kiszáradt, tóvize áradt, néma kutakban a víz kibúzott. Zeng a picinke, szénfejű cinke, vígdít virambus a daktilusok.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban.
Jó, tehát folytatjuk a beszélgetést Szerd Klaurával és Tóth Katinkával arról, hogy hogyan néz ki az egészséges kutya, és hogyan veszük észre, hogyha a kutyánk nem egészséges, vagy hajlik a felé, hogy valamit segítsünk a közérzetén. Egyébként beszéltünk arról, hogy ugye mennyire szakosodnak az állat, mennyire specializálódnak az állatorvosok, és szóba került az ortopédia. Az ortopédiát hova tegyük mondjuk a fizioterápiával szemben, kapcsolatban?
Ugye az ortopédia, ők hivatalosan, mint pont említettük, hogy mint embernél van ortopédis, meg ugye reumatológus is. Na, állatoknál csak ortopédus van, és ugye az ortopéd nézi meg a mozgásszervi problémákat, meg röntgenezi át a kutyusokat, vagy ugye küld el egyéb vizsgálatokra, mint az MRI vagy a CT, és akkor ugye utána az ortopéd utalja ki a fiziushoz, ha úgy gondolja, vagy nem. És ugye állítólag, és ezt ugye az elején is mondtam, hogy a fizió ugye akár egy ortopéd műtét után rehabilitáció, és akkor így erre szoktam mondani, hogy preventív is jó a fizioterápia, akár műtét előtt, de akár egy műtét helyett is nagyon-nagyon sokat szokott segíteni.
Egyébként, hogy a prevenció, igen, ezt a szót is bedobtuk, mi az, amivel ugye vannak genetikai hajlamok, van fajtából adódó hajlam, ugyebár mi az, amivel tudunk segíteni, és most arra gondolok, hogy az étkezés, vagy bizonyos mozgásoknak a kerülése, vagy pont, hogy erőltetése, vagy túlmozgathatjuk a kutyánkat, és az nem egészséges. Hogy lehet ilyen értelemben, tehát mozgásszervi szempontból megőrizni a kutyánk egészségét? Egyébként, bocsánat, zárójelben még a választot itt akon gondolkodok, eszembe jutott, volt egy állatorvos vendégem, aki azt mondta, hogy a belvárosi kutyakínzás, ugye sokat beszélünk meg, hát mekkora felhorgadás van azon, ahogy vidéken kínozzák, vagy tartják sok esetben rosszul az állatokat, de azt mondja, hogy a belvárosi állatkínzás az a túletetés. Tehát azt mondja, hogy olyan kövér kutyák jönnek hozzá, és akkor olyan válaszokat kap a gazdiktól, hogy de hát én se vagyok nagyszávékony, meg de hát úgy néz, meg volt még egy harmadik is, azt nem tudom, de hogy szóval azt mondta, hogy ezzel komoly éveket csalnak le, nem csalnak le, tehát hogy évektől fosztják.
Hogy konkrétan. Igen. Igen, hát amúgy ez a belvárosi kutyatartásnak szerintem egyéb, Dunán túlütői is vannak, mint persze a vidékinek is, de azt mondja Katinka, én még csak az egészséges életmódhoz, hogy persze az etetés, és akkor ugye itt jön egymással szembe a barf, ugye az a nyers etetés, azzal szemben a főzés, azzal szemben a táp. Ebben én sose foglalok álláspontot, kísérletezzek így mindenki, hogy a saját kutyának mi a legjobb, ő mit tud fenntartani. Szerintem árban nagyjából egyezik a három dolog, de ezen kívül táplálékkiegészítőkkel is abszolút lehet támogatni a kutyust, akár
emberiekkel, tehát hogy
nem van, kifejezetten kutyáknak is vannak táplálékkiegészítők, és azt szoktam kérni, hogy fiatalkorban akár kúraszerűen, és akkor idősebb korban viszont állandóan, akár váltogatva különböző várkákat, de azt mindenképpen érdemes. És ugye még csak annyi ez az elhízásos dologhoz, hogy ugye mint embernél is 70%-ra legalább az étkezés, és most már hajlanak arra, hogy 80% az étkezésen múlik, mert azt szokták nekem mondani a, hát mondjuk dagadt kutyának, dagadt kutyás gazdik, hogy csak térre ilyen, mert kevesebbet mozgunk. Mondom, hát akkor adj kevesebbet enni, mint ugye magunknak is. A legnehezebb nekem, amikor jön egy tök csinos, sportos gazdi, és hozzá a kövér kutya, és akkor így állok vele szembe, hogy de hát te is jól nézel ki, a kutyád miért kövér? Mm-hmm. És akkor mondja, hogy és akkor jönnek ezek a mondatok, hogy úgy néz, de hát kívánja, de hát tü-tü-tü-tü-tü. Nem igaz, a kutya ösztönből eszik. Addig eszik, amíg szét nem durran. Én ismerek is ilyen esetet, hogy konkrétan halálra ette magát a kutya. Volna olyan, hogy hozzájut a 10 kilós szárasztápos zacskóhoz, és konkrétan degeszre eszi magát, és meghal. Szóval ennek ne higgyen senki. Ha jutifalizni akar, és dagadt a kutyája, akkor uborka cukini. Ezt szoktam kérni.
Nekem épp most fut a kutatásom, ami ezzel foglalkozik egyébként. Úgyhogy még várjuk a gazdikat.
De mivel foglalkozunk, milyen gazdikat vártok?
A Hunrend TTK-n kutatjuk azt, hogy hogy függ össze a...
Mi az, hogy Hunrend?
Hunrend TTK. Az etológia tanszéket mindenki ismeri, igen. A Sréhen szemben lévő épület. Ugye az akadémiáról lecsatolták.
De ez valami rövidítés, nem? Hogy Hunrend.
Nem így hívják, hogy Hunrend. Igen. De ez magyar... Szóval, ha a kutya etológia Facebook csoportba bejönnek a kedves hallgatók, ott a Tóth Katinka névre keresve látni fogják a tesztfelhívást, és akkor nyugodtan, nagyon nagy szeretettel várjuk a leveleket, mert most van egy friss BSC-s hallgató is, aki ezzel akar foglalkozni, úgyhogy jöhetnek még az alanyok, és azt nézzük, hogy hogy függ össze az, hogy a kutyusnak milyen a zsírossági foka, hogy a gazdának egyébként mi a hozzáállása így az etetéshez, a kajához, mert azt nem tudjuk, hogy emberek, tehát hogy mondjam, ugye miért hízik el az ember is? Azért, mert a kognitív gátló funkciói gyengébbek, és nem tud nemet mondani a plusz egy falatra, a plusz egy sütire, nem tudom mi, vagy valami tyúk vagy tojás helyzettel állunk szemben, és igazából más változott az életében, aminek hatására ő elhízott. A kutyáját meg ugye mindenki maga elteti. Tehát a kutya az ilyen szempontból egy elég kontrollált alany, akit itt segítségül hívunk, hogy eldöntsük, hogy ez most tyúk vagy tojás. Eleve olyan a gazdi, hogy erre hajlamos, vagy valami külső oka lehet annak, hogy elhízik. Hogy... És akkor nyilván, ha valaki a kutyáját is, hát majd megnézzük, hogy milyen, mert abszolút van ez a jelenség is, hogy egy sportos gazdival érkezik egy, ha nem kicsit testes állat.
Egyébként úgy, most nem tudományosan, de annak mi az oka? Keveset mozgatják az emberek a kutyáikat?
Nem, az inkább a kajálás, abszolút. Tehát, hogy ahogy Laura is mondta, ez jóval inkább múlik a kajáláson. Nyilván aztán egy ilyen ördögi körbe is bele lehet kerülni, mert egy dagi kutya az nem biztos, hogy ilyen nagyon...
És itt jön az, hogy nem is mindegyik gazdi jön rá, hogy kövér a kutyája.
Ja.
Ez egy jelenség. És magukkal szerintem sokkal, nem is tudom...
Szigorúbbak
az emberek, abszolút, mint a kutyájuk. És így nem kövér, és mondom, de érzed a bordát? És így összenyomja a kutyát, 15 centivel lejjebb. Igen, itt vannak, mondom, én tudom, hogy anatómiailag léteznek, nem arra kérdeztem. De igen, csak ennyit vele. Nem jegyezni.
Szerintem amúgy ez fontos érteni, hogy ettől nem lesz boldog egy kutya. Tehát egy kutya a közös programoktól sokkal boldogabb lesz, mint az... Én nagyon-nagyon szeretem, hogyha extra olyan rákcsát kapnak, mert kis környezetgazdagítás, meg mit tudom én, de hogy egyébként nagyon figyelni arra, hogy jó súlyban legyen tartva, és program, sokkal boldogabb lesz ez a kutyus.
És még amúgy az, bocsánat, csak hogy azért is egy csomó szóval nem is a gazdi hibája, mert a száraz tápra az van ráírva, hogy ennek a kilónak ennyi grammot kell adni. És az ő kutya ennyi kiló, és ezért ennyit ad, és utána, hogy hízik, azt követi le, ez az egyik, a másik meg azért hízik, mert neki nem olyan az anyagcseréje, mint az egyébnek. Szóval azt is figyelembe kell venni, embereknél is van, hogy aki megeszik egy tál salátát, és nem tudom, sokkal könnyebben hízik, de nekem is volt olyan ismerősöm, aki ilyen nátszál vékony volt, és közben meg naponta láttam, hogy 15 Snickers-et betol az arcába. Szóval, hogy sajnos ez embereknél is más, kutyáknál is más, és mindenkinek annyit kell adni, amennyi az adott kutyának jó, és nem ami az acskóra van írva.
Egyébként arról mit szóltok, vagy ahhoz mit szóltok, hogy sokan azt mondják, hogy az ivartalanítás után hormonális elváltozás történik, és akármit is csinálnak, és mozog a kutya, és keveset eszik, és mégis elhízik. Persze vannak, akik azt mondják, hogy ilyen már pedig nincs. Mind a kettőtöknek van ezzel szemben valami álláspontja, hogy erre vonatkozom?
Hajlamosabbak lehetnek a hízásra, ivartalanítás után a kutyák, de ez nem kellene, hogy egy ennyire megoldhatatlan probléma legyen. Ha ez fönnáll, akkor én mindenképpen azt javaslom, hogy állatorvoshoz menjen el a gazdi, és járjanak a végére, hogy itt mi történik.
Az mondjuk lehet, hogy egy ivaros kan, az nagyon-nagyon pörög évente ugye x-szer, vagy hát akár végig, mivel hogyha van tüzelőszuka a környékén, és akkor nem eszik annyit. És azt elhiszem, meg ugye nagyon pörög, és égeti le az energiát azzal, hogy zsizseg. És miután ivartalanodik, sokkal könnyebb amúgy vele élni, és kicsit megnyugszik, és ezért az anyagcseréje is lassul. De akkor vissza kell venni az ételt, és meg is van oldva. Szóval, hogy ugyanez.
Vagy megváltoztatni ugye az összetevőket, ahogy mondtad, is cukkini, meg uborka.
Igen, igen, hogy abszolút, hogy egyszerűen csak kevesebb ételre van szükség. Ha viszont úgyse fogy le, akkor, amit Katinka mondott, akkor viszont állatorvos, mert akkor lehet, hogy hormonálisan más is megborult.
Uh-huh. Azért néha csak ilyen turpisságok állnak ám a rejtélyes hízás hátterében, hogy jaj, nem tudom, a nagymama a szomszédban kirakja a macska kaját, amit Fifi eszik meg végül, szóval.
Igen. Ja, és a jutifalat is számít a napi étkezésben.
Tehát azért nem kell mindig a legnagyobb drámára számítani, hogy úristen, mi a baj a kutyának, én csak át kell gondolni a napi rutint.
Egyébként képzeljétek el, az én életemben a legkövérebb kutya, én olyat még életemben nem láttam, megpróbálom leírni, mert így nehéz rádióban elképzelni. Egy spicről van szó, aki magasságát tekintve akkora, mint a Samu, és tehát, hogy mondjuk egy veszti, és egy, hát egy túl szerető család kutyája, és mindig azt mondják, hogy a szőre, ugyebár a szőrétől akkora a kutya, konkrétan szánkózni lehet a kutya a hátán, már a felállásnál nyüszög szegénykém, az, hogy éjjel-nappal liheg, ugye, mert a szíve is. És a szememmel láttam egyszer, mert mindig bejön a folyoson, hogy ő tényleg akar még enni. Tehát azt gondolnám, hogy már ő maga eltolja a tálat, mert kínzásnak éli meg, és nem, tényleg még akkor is, pedig már valahogy azt gondolnám, hogy nem is, tehát az egész, egy kis zsír az egész, nem ilyen. Én ilyet még, tehát és mindig arra számítok, hogy ki fog pukkanni. Tényleg ki pukkan, és nem pukkan még ki.
Még beszúrom, bocsánat, az, hogy a lihegés amúgy itt is lehet fájdalomjel, hogy már olyan szinten fáj a kutyának, hogy persze a szív is mehet el, de hogy már olyan szinten fáj a kutyának, hogy nem bír felállni, és már liheg fájdalmában.
Nagyon sokszor azt hiszik egyébként erre a lihegésre, hogy jaj, csak mosolyog.
Mosolyog.
Uh-huh. Amikor így redőződik a száj szélen a bőr, az nem mosoly lesz, tehát hogy ott valószínűleg valami diszkomfortja van a kutyusnak. Lehet, hogy csak melege van, de esélyes, hogy fáj neki valami. Abszolút.
Erre tudományosan valami alapoztok? Vagy ez egy megfigyelés?
Igen, hát ez egy nagyon messzevívő téma, hogy ugye honnan tudjuk, hogy mit gondol a kutya. Valójában 100%-ban sose leszünk benne biztosak, de igen, azért ezek már ismert összefüggések. Elég jól lehet látni. Megvannak azok a kis jelek, amit keresünk egy kutyán, hogy fájdalmat, ha fájdalmat gyanítunk, vagy hogy megnézzük, hogy valami, mit, ha csak egy bőrreakciója van, ahogy hozzáérünk összere, meg a bőre például már abból is lehet sejteni. Ez a Joker arcnak hívott kamumosoly, ugye, tehát ez a szájszélredőződés, ez nagyon-nagyon tipikus diszkomfortérzetjelzés. Lehet persze más is a hátterében, de hát ez olyan, hogy egy jel, nem jel, tehát hogy azért ott egyben kell nézni a történéseket. Ugye nagyon sok kutyánál, amikor megjelenik mondjuk a hágó mozdulat, akkor azt hiszik, hogy ó, hát ez domináns. Ez egy ilyen nagyon-nagyon elterjedt tévhit. Rettenetesen sok oka lehet annak, hogy egy kutya hágó mozdulatokat végez. Most függetlenül attól, hogy ivaros, ivartalan kanszuka, mit hág? Párnát, másik kutyát, gazdalábat, mit tudom én. Ez általában stressz helyzetekben jön elő. Lehet, hogy túlpörgött a kutya, lehet, hogy kompulzív zavara van, hosszan sorolhatnám. Egy szó, mint száz, a kutya viselkedés értelmezésében, ha nem vagyunk biztosak, szerintem érdemes egy szakértőt felkeresni, hogy mi történik ott a kutyánk házatáján.
Csak mert mindjárt vége is a műsoridőnek, és ha bármit Laura, te még hozzátennék, gondolkodj rajta. Katinka, hozzád fordulok, mert azt szeretném megkérdezni, ugye az előbb mondtad is, hogy nagyon nagy az útvesztő, hogy kutyatréner mindenki, és azt is említetted, hogy a side dog az a science dog, szóval ti megpróbáltok a mai tudományos eredmények mentén menni, és azt is mondtad még, hogy aki ott kezdi, hogy a kutya falka állat, és ez a megközelítés, mert hogy szerinted, és majd valahogy ezt fogom tőled is kérdezni, ahhoz, hogy komfortosan éljen velünk a kutyánk, és mi a kutyánkkal, és a társadalomban, mindezt, nem kell összecsapnotok a választ, de hogy szóval, hogy mi az, ami szerinted nagyon fontos, hogy nyúljunk a kutyához, vagy hogy mit gondoljunk a kutya igényeiről?
Igen, alapvetően a modern tréning technikák a kutya együttműködési hajlamát használják ki. Tehát, hogy régen belekényszeríthettük a kutyákat helyzetekbe, ha ülni akar, azt akarom, hogy üljön le, akkor lenyomom a fenekét, menjen mellettem, akkor rángatom, amíg nem ott mellettem megy, mit tudom én, szóval nem voltak annyira szexik ezek a technikák. Egy élelem megtagadásra, akár ha gondolunk, szerintem a legtöbben el se tudják képzelni, hogy hogyan tudom megtanítani a kutyának, hogy ne egyen földről dolgokat úgy, hogy én nem megbüntetem, hanem valahogy jutalmazom. Pedig ezek hatékonyabb technikák, és biztonságosabbak, és etikusabbak. Szóval, hogy ez a falkázás, ez mai napig nagyon sokaknak tetszik, nyilván jól lehet keretezni, jól el lehet adni, marketingelni, hát ugye az egyik legnagyobb nemzetközi tévécsatornán főműsoridőben megy a suttogó, aki elég sokat üvöltözik amúgy a kutyával, de mindegy.
A ízére gondolunk, a Season Milára?
Igen, igen, nem vagyok nagy fanja. Szóval, hogy
ez a
kutyának, hogy hogyan is teszünk jót, mert nyilván ez egy kicsit olyan, mint a gyereknevelés, hogy mindenkinek megvan a maga véleménye, meg hát mindenki csinálja, ahogy akarja, de amúgy nem csinálhatjuk úgy, ahogy akarjuk, se a gyerekekkel, se a kutyákkal. Tehát, hogy nem ütheted meg a gyereket, nem ütheted meg a kutyát. Ez ma Magyarországon evidencia kéne, hogy legyen. Uh-huh. Csináltak 2024-ben egy átfogóbb kutatást a kutya igényeiről, hogy mégis mitől lesz boldog egy kutya. Az emberi Maslow piramist, ugye ezt az igények piramisát próbálták modellezni, ott is felállítottak mindenféle fiziológiai szükséglet, mentális, lelki szükségletek, és az az igazság, hogy nagyon nagy igénye van a kutyáknak például a kontrollérzetre. Nem arra gondolok, hogy én hogyan kontrollálom, nyilván az fontos ahhoz, hogy biztonságban éljünk, tehát hogy van-e behívásom, nem ugrál le rá másokra, stb. Most arra gondolok, hogy a kutyának legyen ráhatása arra, hogy vele mi történik. Én itthon elindítottam egy programot állatorvos kollégákkal együttműködve, kooperatív kert oktatunk például, a kutya együttműködik.
Kooperatív kert?
Igen, kooperatív ker. Ennek az a lényege, nincs igazán jó magyar neve, az a lényege, hogy a kutya együttműködik egy állatorvosi vizsgálat során is, ahol csak lehet. Tehát ez akár egy vérvétel, akár egy ultrahangvizsgálat, nem három embernek kell lefognia, hanem egy kis előtréning után, ő stresszmentesen részt vesz ezekben a projektekben. Ez nem mindig megoldható, de hogy nagyon sok esetben amúgy szuper jól működik. És hát ez kozmetikusoknál meg aztán főleg ki lehet vitelezni, azért ott általában nem élet-halál kérdésről van szó.
És hosszú idő.
És hosszú idő, abszolút. Igen, igen. Szóval, hogy most ez a modern kutyázás, ez nagyon afelé megy, hogy nézzük meg, hogy a kutyának azon túl, hogy mik a fizikai szükségletei, fiziológiai szükségletei, mentálisan és lelkileg mire van szüksége. Egy csapat játékos gazdira.
Egy csapat játékos gazdira.
Igen.
Jó, mi a te válaszod, Laura, arra nézve, hogy a kutyánk egészségügyileg és így aztán boldogan legyen mellettünk? Mi az, amire figyelnünk kell, és amit tehetünk érte? Értük?
Hát én nagyon szeretem amúgy a sportokat, attól függetlenül, hogy ugye fizikailag az megterheli őket, csak annyit szoktam kérni a gazémtől, mert nagyon sok sportkutyás jár hozzám, hogy bemelegítés, lenyújtás, és ezt már átviszem.
Lenyújtás?
Igen, és ezt már... Amúgy ezt nekünk is kéne egy nagyobb túra után, vagy séta után, vagy ugye hát, ha elmegyünk edzeni, meg amúgy az egész napi ülés végén is kéne ilyeneket csinálni, de hát ugye ez mindenki erről álmodozik. De most már ezt a hétköznapi kutyázásba is át szoktam ültetni, hogy mondom, csak ennyit, hogy naponta egy nagyobb séta után 3 percet kérek, vagy előtt után összesen 3 percet, hogy egy kicsit itt dörzsöld át, ha érzékeny a kutyának, és utána még egy picit itt nyűsd le, ott dörzsöld át, és egyszerűen nem tudom, fényéveket tudnak javítani tényleg a kutya állapotán, és úgyhogy megbeszélem ezt egy gazdival, 3 hónap múlva visszajön, és teljesen más a kutya is, meg ugye egyáltalán nem ott fájnak a dolgok, ahol ugye az előtt fájt, hanem esetleg, hogyha volt egy nagyobb játéka, vagy valami terhelése, akkor esetleg előjön valami, de tényleg ég és föld minden kutyus. És ezt szoktam kérni, hogyha ha belefér valakinek, akkor egy jó szakembert felkeresve tényleg nagyon nagy változást lehet elérni a kutyusoknál.
A nyújtást azt hogyan csinálom? Ledörzsölöm, és...
Igen, esetleg is így mutatni szoktam egy-két feladatot, hogy ugye nyújtózkodjon a kutya mondjuk a falatért, és ugye amit magától is csinál, ez a lefele néző kutyapóz, meg felfele néző kutyapóz, hogy azt így előidézni, és akkor esetleg még a fejét elforgatni, hogy így mindenét így idézőjelbe lenyújtani, hogy ugye aktív nyújtással ő magának megcsinálja, csak hogy csinálja is meg, és ne az legyen, hogy csak így eldől, aztán beáll minden izma.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi fért bele ebbe az egy órába, és szerintem nagyon sok olyan szempontot mondtatok, amitől még vidámabb, még boldogabb lehet a közös életünk. Nekem Samuval, neked a rengeteg 5 kutyáddal, neked Laura 3-mal, Sterk Laura fizioterapeuta, és Tóth Katinka, a Szájdog Kutya Egyetem vezetője voltak a mai műsor vendégei. Remélem, hogy még találkozunk.
Köszönjük szépen.